Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Opera.
A frissen restaurált Orpheus és Euridiké című operafilmet mutatja be a Nemzeti Filmintézet az európai szervezésű A Season of Classic Films kezdeményezés keretében. A premier a téli napi egyenlőség napján, december 21-én a Filmarchívum megújult vetítőjében lesz, majd a két ünnep között egy hétig online is látható az alkotás. Gál István 1985-ben készült utolsó mozifilmjével nem pusztán megfilmesítette Glück ikonikus operáját, hanem gazdag képi világával és erős szimbólumrendszerével markáns szerzői filmé avatta. Orpheust nem mitológiai hősként, hanem esendő, küszködő emberként mutatja meg, aki szembesül a halál misztériumával. Az Orpheus és Euridiké című film az opera tragédiával záruló 1762-es bécsi változata alapján készült. A látványos film operatőre Sáros Sándor volt. A filmet Ingmar Bergman varázsfuvolája vagy Joseph Losey Don Giovannia mellett a szerzői operafilm klasszikusai között tartják számon. A premier vetítés tehát ma este 18 órakor a Filmarchívum vetítőjében lesz. Az alkotás online december 26-a és január 1-e között tekinthető meg.
Kiállítás.
Magyar Expo sikerek címmel látható időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol 170 év 32 világkiállításával, valamint az azokon megjelent magyarok sikereivel ismerkedhet meg a közönség. A tárlat mintegy 50 magyar közgyűjtemény és magánszemély világkiállításokhoz kapcsolódó műtárgyait gyűjti össze, és mutatja be egy helyen. A tárlat célja a magyarok világkiállítási szereplésének, sikereinek komplex bemutatása a világkiállítások nemzetközi terében. Felkutatták a világkiállításokhoz kapcsolódó műtárgyak legtöbbjét, és ezeket a lehető legnagyobb számban be is mutatják. A tárlat foglalkozik a világkiállítások létrejöttével, jelentőségével, az emberiségre gyakorolt hatásával is. A kiállításon a magyar képző és iparművészet mellett megjelenik az építészet, a tudomány és technika történet, a kézműipar, a kereskedelem, az élelmiszeripar és a vendéglátás is. A tárlatban a Herendi és a Zsolnai gyár remekei, Rómer Flóris naplója és Vikár Béla fonográf hengerei mellett többek között olyan festők művei szerepelnek, mint Markó Károly, Tammór, Locz Károly, Madarász Viktor, Székely Bertalan, valamint Munkácsi Mihály. A Magyar Expo Sikerek című kiállítás 2023. augusztus 20-áig tekinthető meg.
Zene.
Változatos, kulturális étlappal készül a Fonó Budai Zeneház az év végére. Az idén 30. születésnapját ünneplő Parnográszt nemrég mutatta be tradicionális cigányzenékből és saját átdolgozásokból álló műsorát. December 20-án Berez István és barátai adták elő az Idő mögül megszólaló erdő című műsort, amelyet Csóri Sándor emlékére hívtak életre. Kek Mária flamenco táncos és énekes alkotótársaival, Böröc Petrával és Girán Péterrel december 27-én lépnek a Fonó színpadrára La Luz del Flamenco című estjükkel. A Los Orangutans a Kolumbiából indult kumbia stílust műveli, amely dél-amerikai hódító útját követően átterjedt a többi kontinensre is. A tíztagú zenekar ezúttal egy másik latin formációval, a pszichedelikus perui kumbiát, azaz csicsát játszó Litumával alkotja a december 28-ai műsor programját. December 29-én a magyar és a bolgár, valamint a cigánydaloké lesz a főszerep, két különleges énekessel, Navratil Andreával és Lakatos Mónikával. Másnap hagyományosan a jazzi a főszerep a zeneházban, most a Dress Quartet, azaz Dress Mihály fúvós hangszerek, Lukács Miklós cimbalom, Gyányi Marcell bőgő és Csizi László dob áll színpadra. A söndörgő tamburái ezúttal jazzes stílusban szólalnak meg, a virtuóz délszláv muzsika hazai képviselői új vizekre eveznek ezzel a koncerttel. A Fonó Folk Szilveszter idén a Száz Csávási zenekarral várja a közönséget. A Vonós Táncház mellett lesz Moldvai is, amin a Gáska muzsikál. További részletek a Fonó Budai Zeneház oldalain olvashatók.
Koncert.
Fiatal tehetségek és befutott művészek hangversenyei várják a közönséget 2023 első felében a Zeneakadémián. Ismét lesz újévi nyitány január 1-én, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával közös koncerten Oliver von Dohnányi vezényli az együttest és a Zeneakadémia három fiatal szólistáját. A műsorban többek közt Mozart, Liszt, Erkel, Dvorzsák, Csajkovszki, Ravel és Dohnányi művei szerepelnek. Január 7-én az Átlátszó Hang új zenei fesztivál nyitókoncertje a 100 éve született Ligeti György előtt tiszteleg. Aznap délelőtt különleges gyerekprogram vezeti be a legfiatalabb hallgatókat a mai zene világába. Január 15-én következik az opera vizsga, amelyen Verdi traviátájából hangzanak el részletek, valamint Leona címmel a Zeneakadémia zeneszerző növendékei által komponált előadást tekinthetik meg a nézők. A darabot Czakó Zsigmond drámája alapján Almási Tóth András librettójára írták. Január 28-án a Binder Quartett ad koncertet, 29-én a számos nemzetközi versenyen kiváló teljesítményt nyújtó Magyar Valentin zongorista és a Körösi Quartett lép fel Brahms és Dvorzsák egy-egy zongora ötösével. Január 30-án Korcsolán Orsolya hegedű művész doktori záró koncertje várja a közönséget, Farkas Gábor zongoraművész és az Umze Kamara együttes közreműködésével, Tihanyi László vezényletével, Ötvös Péter, Richard Strauss és Kurt Weill kompozícióival. A Nemzeti Ifjúsági Zenekar címmel elismert, az egyetem növendékei alkotta Zeneakadémia szimfonikus zenekara két világhírű karmester vezényletével lép fel. Február 12-én Ötvös Péter, május 18-án Varga Zsilbert áll az együttes élén. A Zeneakadémia vonós zenekara március 25-én, Bartók születésének évfordulóján Rolla János, április 21-én pedig Kelemen Barnabás hegedű művész irányításával ad koncertet. A tehetség napját jövőre február 12-én rendezi a Zeneakadémia, több koncerten is várják a közönséget az intézmény fiatal muzsikusai. Dubrovai László zeneszerzőt 80. születésnapján március 23-án köszöntik a Zeneakadémia nagy termében. A tervek szerint a későbbiekben fellép még mások mellett Keller András, Perényi Miklós és Berec Mihály hegedű cselló zongora triója Szentszen, Brahms és Beethoven műveivel. További részletek a zeneakadémia.hu oldalon olvashatók.
Aukció.
Keserű Ilona Mozaik terv Sote című festménye 80 millió forintért, Mauer Dóra egyik alkotása 60 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria háború utáni és kortárs műveket felvonultató árverésén Budapesten a hétvégén. Az idén 25 éves Virág Judit Galéria aukcióján a hazai kortárs szcéna legkeresettebb művészeinek kiemelkedő alkotásaira lehetett licitálni. A tájékoztató szerint Keserű Ilona Mozaik terv Sote című festménye még nem szerepelt a műtárgypiacon. A színkutatás kérdését járja körbe, és a festő életműve egyik kiemelkedő alkotásának számít. Maurer Dóra 1985-ös, kvázi kép perspektívikus a 71. lépésből című műve 60 millió forintos leütéssel talált gazdára. A tájékoztató szerint ez az alkotás a korai 80-as évek képzőművészeti kontextusában kulcsfontosságú szerepet tölt be. A gyűjtő körében keresett Bak Imre aktuális dialektika című 1990-ben készült akril festményének értéke 15 millió forintig kúszott fel, míg Fajó Jánosnak az egyedi geometrikus művészet mesterének Forgó 3 című 1987-es olajvászna 5,5 millióról érte el a 16 millió forintos leütést. Nádler István 1970-es cím nélküli akril műve vibrálóan, színes alakzatokkal és fekete-fehér sávokkal játszik, a kép 28 millió forintért kelt el.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom, neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A generációk harca, hogyan értsük meg egymást című könyv nagyon fontos és egyébként rendkívül szórakoztató. A szerzője Steigerwald Krisztián, vele beszélgetünk most, és egy olyan témával indítok, ami a veszőparipám.
Influencer példakép ikon. Van egy ilyen fejezet, ami erről szól, hogy a különböző generációk tagjai másként tisztelnek valakit, vagy másként tartanak maguk előtt valakit, és én mindig azt mondtam, hogy a teljesítmény a fontos. És én azt gondoltam, hogy ez az én értékrendemhez hozzátartozik, de most az önkönyvéből megtudtam, hogy ez generációs kérdés, hogy én ezt mondom.
Alapvetően ugye ez is egy olyan generációs különbség, amit nehezen tudunk észrevenni mi idősebbek. Ugye azt gondoljuk, hogy hogy a gyerekség az ugyanolyannak kell lennie, mint amilyen a mi gyerekségünk volt, és mindig elfelejtjük, hogy a mi saját gyerek időszakunk is teljesen más volt, mint a szüleink vagy a nagyszüleink gyerek időszaka. És ez kihat arra is, hogy kortársak közül ki az, akit követünk, és kit nem. Ugye a fejlődés lélektanak a szerves része, hogy bizonyos kor után elkezdünk leválni a szüleinkről, már nem a felnőttek, a szülők azok, akik megmondják a tutit, hanem a kortársak. És elkezdünk afelé fordulni, hogy hogyan tudunk olyan mintákat, olyan új dolgokat megtanulni, ami nem az, hogy szembe megy a szülőkkel, de legalábbis segíti azt, hogy le tudjunk válni a szüleinkről, és meg tudjuk azt állapítani, hogy egyénileg mire vagyunk képesek a világon a szüleink nélkül, és a szüleink tanítása nélkül. És ilyenkor elkezdjük keresni azt, hogy kik azok, akikre föl tudunk nézni, vagy akiktől tudunk példát találni. Ugye ez a korábbi időszakban, mondjuk a 20. században, ami egy erősen felnőtt orientált társadalom volt. Még a gyerek is azt tanulta meg, hogy a példákat az idősebbektől, a felnőttektől tudja venni, és ezért a példaképek nagyon sok esetben nem a kortársakból kerültek ki, hanem legalábbis néhány évvel idősebbektől, de lehet, hogy sokkal idősebbektől. Most itt értem ez alatt, hogy mikor a 60-as években nem voltak még celebek, nem is így hívták az ismert embereket, hanem focisták voltak, színészek voltak, akikről nem igazán tudtunk semmit, mert nem mutatták meg a magánéletüket, nem láttunk be a hálószobájukba, hanem csak a sajtó által valamennyire kidíszített vagy kitisztított szinten lehetett látni információkat. Ők voltak a példaképek, és kialakul egy olyan történet, hogy a teljesítményhez kötődik a példakép, teljesítményhez kötődik a minta, mert hogy abból lehet tanulni, hogyha sokat sportolok, sokat futok, sokat tanulok, sok mindent elérek, akkor én is elérhetek dolgokat. Ha sokat tanulok, akkor többre vihetem. És telt az idő, és ugye azok a trendek és azok a folyamatok, amik a generációkat meghatározza, kialakul egy olyan időszak, ahol a felnőtt orientált társadalomból kortárs orientált társadalom lesz. Ez mondjuk az Y és az Z generációra igaz, tehát nagyjából ott a 80-as évek, től kezdve, de inkább a 90-es évek derekára meghatározó időszak lesz, hogy nem a felnőttekre nézünk fel, nem a felnőtt az, aki meghatározza az identitásomat, hanem a kortársak. És elkezdenek terjedni az influencerek és a youtuberek. Ugye miben másak, mint a példaképek? Az influencer, youtuber az egy közülünk, olyan, mint a szomszéd. Reggel fel kell, smink nélkül bejelentkezik a saját hálószobájából, pizsomába, összekuszolt hajjal, tehát hogy látom a valódi énjét, és hogy ugyanolyan sebezhető, mint én vagyok, vagy ugyanolyan egyszerű ember, most szó jó értelmében, mint én vagyok, és mégis milyen sokra vitte, lehet, hogy én is ilyen sokra tudom vinni. És hogyha követem, ha tanulok tőle, akkor lehet belőlem is akár egy ilyen ismert figura. És a szülő zsebébe kinyílik a bizka, hogy édes gyerekem, miért ezt az embert követett, hogy nincs mögötte semmilyen teljesítmény.
Nagyon kinyílik, igen.
Igen, ugye? Főleg, hogyha meg is nézzük ezeket a videókat, tehát ha nem csak az, hogy belenézünk, hanem elkezdünk követni egy-egy youtubert, egy-egy influencert, és megnézzük a tartalmait felnőttésszel, ezek néha eléggé kiábrándítóak. De közben ugye nem nézzük meg, hogy mi van mögötte, hogy mi változott meg, hogy mi az, amitől partneri, behuzalozott rendszeré válik az egész, hogy egy-egy olyan ember, akit akár 100-200 ezer ember, vagy még több követ, én ráírok, és ő visszaír, mint hogyha barátok lennénk. Hogy én ezt nem tudtam megtenni az 1980-as években egyik sztárommal se, vagy példaképemmel se, hát postán küldtem neki levelet, vagy válaszolt, vagy nem, de legtöbbször nem. Most meg azonnali visszajelzés van, tehát az Insta posztjára ráírok, visszaír, lájkol, dopamin bomba beindul, elindul egy érzelmi kötődés, és onnantól kezdve, hogy az érzelmi kötődés elindul, az élmény sokkal mélyebb lesz, mint az a racionális üzenet a szülőtől, hogy miért nem egy olyan példaképet követsz, akinek van haszna.
Ez egy olyan könyv, ami ilyen fordulópontot hozhat akár.
Nagyon sokan fordultak hozzám a könyv előtt ilyen kérdésekkel, hogy hogyan neveljem a gyereket, mit csinálják a digitalizációval, mikor szóljak bele, miért nem akar kirándulni, miért nem nézni a filmeket, mint ahogy én néztem, stb. És hogy olyan hihetetlen mértékű globális kultúraváltás szemtanúi és átélői vagyunk, hogy az mindenkinek szinte minden egyes pillanatára kihatással van. Hogy azt gondoltam, hogy segítség lehet egy picit az, hogyha megértjük azt, hogy attól függően, hogy mikor láttuk meg a világot, hogy mi volt akkor a földi valóság, amikor megszülettünk, hogy ez milyen mértékben befolyásolja a gondolkodásunkat, meg a tudatalattinkat arról, hogy mit tekintünk földi valóságnak, és ez milyen szinten be tud rögzíteni a saját világunkba, és nem látjuk azt, hogy miben mások a szüleink, nagyszüleink, vagy a gyerekeink, vagy az unokáink, és hogy ez az ismeret, ez a tudás hozzávezet az elfogadáshoz. És hogy szerintem most abban van egy nagyon nagy igény az emberiség részéről, hogy így el tudjuk egymást fogadni, hogy megértsük egy ilyen közös saját magunkon nevetéssel, meg ilyen ráismeréssel, hogy aha, ja már értem, hogy az anyu miért mindig egy tepsi süteménnyel vár, mert neki ez a szeretet nyelve. Aha, most már értem, hogy a gyerek miért a messengeren kommunikál velem a vasárnapi ebéd előtt. Hogy egy csomó olyan dolog kiderülhet, ami miatt nem leszek mérges, hanem megértem, és tudok változtatni a viselkedésemen.
Az X generáció tagjairól ön azt írja, hogy a bizonytalanság jellemző rájuk, és az, hogy mint ilyen igazi túlélők próbálnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, vagy létezni egyáltalán.
Ugye a generációval a tartozás az nagyon erősen kultúra függő, és az X generációsok azok, akik Magyarországon a rendszerváltás idején voltak fiatalok. Bejöttek a nyugati cégek, a multik, és azt mondták, hogy nincs szükségünk az időseknek a szocialista tudására, nem kell a moszkvai diploma, meg a bolgár ösztöndi, hanem arra van szükségem, hogy fiatal legyél, sokat dolgozzál, és tudjál valamilyen nyugati nyelvet. És a fiatalok akkor Magyarországon a történelemben először képesek voltak lelökni a ranglétráról az idősebbeket. Bekerültek egy vezető pozícióba, csak nem tudták, hogy ezt hogy kell. Nem volt rá minta. Nem volt rá minta például arra a nőknél, hogy mit jelent az, hogy a karrierjét is megélő feleség, a karrierjét is megélő anya. Ez milyen? Ez hogy kell csinálni? Mikor menjek férjhez úgy, hogy azért a karrieremet is meg tudjam élni? Mikor szüljek gyereket? Hát nem tudtam anyámhoz fordulni, mert hogy anyám nem így csinálta, mert ő nagyon korán gyereket szült, aztán utána a fiatalon az ipar kisippantotta otthonról, de én másképpen próbálom megtanítani. Tehát egy csomó olyan dolog volt az X generációsok életében, ami az akkori korábbi tapasztalásokat szülő-gyerek viszonylatában megkérdőjelezte, és nem tudtunk a szüleinkhez fordulni tanácsért, megváltoztak az apa szerepek, bejött a férfi szépség, hogy a férfi is foglalkozna külsejével. Tehát egy csomó olyan dolog megváltozott és kialakult, amihez nem voltak kapaszkodók, nem tudtak mihez visszanyúlni az akkori X-esek, és nyilván emiatt bizonytalanok lettek.
Steigerwald Krisztiánnal beszélgettünk Generációk harca, hogyan értsük meg egymás című könyvéről, ami a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.